ugye?
Meg a periódus sem. Két órában. Szép lesz. Na most, hölgyeim és uraim, a vizsgákról. RTR-ben, tanszékén, honlapon fent vannak a pontos időpontok, majd onnan megnézzük, úgyhogy nem muszáj írni. Minden kedden lesznek vizsgák. És csak írásban. Professzor azt mondta, hogy csak írásban van önöknek, úgyhogy... Tessék? Nem lesz szóbeli, csak írásban lesz a levelezős hallgatóknak a vizsga. És naponta 40 fő jöhet. Úgyhogy bőven be fognak férni. Ráadásul ugye, akinek aláírása nincs, az ennyi volt, úgyhogy most még összesen vannak 40-em. Úgyhogy akár egy vizsga nap is elég lenne. Jöjjön, jöjjön, nyugodtan. Úgyhogy a pótlások, jogtörténetnek a pótlása, az a, ugye a második pót fog következni, mert most írták az első pótlást. A második pót május 21-én 17 órától 18 óráig, majd figyelni kell a tanszéki hirdetőt, hogy meg az interneten a tanszék honlapját, hogy a helyszín az hol lesz, jó? És a utolsó pótlási lehetőség az június 4-én, szintén 17 órától 18 óráig. Jó? Ez nem a vizsgapótlás, ez a zárt helyi dolgozat pótlása. Jó? Alkotmánytörténet. Ugye megírták az elsőt, hát úgy, ahogy sikerült, úgy sikerült. Az már hozzászokhattak volna, hogy könnyen nem adom a bőrömet, tehát tessék tanulni az alkotmánytörténetet is. Mert ugye ráadásul, hogyha az alkotmánytörténetet nem írják meg, akkor el se jöhetnek szigorlatozni. Tehát annak, akinek nincs alkotmánytörténete, az elég sok tényezős ez a szorgalmi időszaka is még a szigorlat előtt. Na most az abból a pótlás... Az első pót, második, harmadik. Az első pót az május 8. Ugye ekkor van, tessék, 4-től 6-ig van beírva, de 4-től 7-ig a nappalisok fognak elővizsgázni, mert ugye náluk külön van. És 5-től 6-ig vannak a levelezősök. Ugye, de ez csak aláírás, pótlás természetesen, vagyis hát ugye az aláírásért, hogy az alkotmánytörténet meglegyen a fél év. És akkor utána pedig a pótlás és az alkotmánytörténetnek szintén május 21 és június 4 ugyanabban az időpontban, amikor a jogtörténet pótlása van. Jó, úgyhogy tessék mindenkinek ennek tudatában beosztani az időt, hogy valaki akár az egész éves anyagból fog írni. Jó. Hát, de meg lehetett volna ezt írni az előző fél évben, mert meg lehetett volna írni múltkor. Ugyebár? Na, van-e kérdés? Mindent értenek, minden világos. A tételeket, semmi gond foglalja el, a tételeket megtalálják úgy, hogy első fél éves kollokviumi tételsor, második fél éves kollokviumi tételsor, és nyilván az önöknek az egységes szigorlati tételsor. Jó? Valószínű úgy fog működni, 10 darab alkotmánytörténeti fogalom, 10 darab olyanokat, amiket most írogatnak, meg írtak, 10 darab jogtörténet, 2 darab esszély alkotmánytörténetből, 2 darab esszély jogtörténetből. És akkor 45 perc. az egész szigorlatra az írásban. 45, 20 kérdés és 4 eszé. Erre 45 perc, 50 perc. Tehát a 60 perc biztos, hogy nem lesz több. Tavaly 45 perc állt rendelkezésre. Tehát ez egy 4 oldalas írásbeli vizsga lesz. Tavaly ez volt. Na most, hogyha szerencséjük lesz, akkor professzor azt mondja, lehet rövidít rajta, lehet bővít rajta, nem tudom. Jó? A lényegem nem változtat, ott vannak a tételek, elvileg önöknek mindent kell tudni. Nyilván ahhoz lesz az idő is mérve. Ha kevesebb lesz, kevesebb idő, ha több lesz, több idő. Tehát ebből a szempontból nem osz, nem szoroz a dolog. Jó? Más kérdés? Óhaj, sóhaj? Jövő hét. Jövő hét eleje. Nem tudom hamarabb, mert annyian vannak, nem csak önök itt, hanem nappalisok, levelezősök, hogy minden hétre van, vagy 200 darab zéhár. Jó? Még mindig nincs kérdés? Akkor nézzük polgári kori magánjog. Na most itt hangsúlyoznám, hölgyeim és uraim, hogy nem tudunk átvenni mindent. Tehát van, ami a tankönyvből lesz feladva. De igen, ma este ugye azt ígértem, hogy lesz alkotmánytörténet, nem lesz alkotmánytörténet. Jó? Megnéztem a tankönyvből a nemzetiségi politika, Erdély, és ugye a sajtót ígértem önöknek, de ezt a tankönyvben is benne van. Jó? Tehát sajnos nem tudok itt lenni, úgyhogy azt megtanulják a tankönyvből azt a három témakört. Most Kovacsics volt. Nagyszerű. Én örültem volna a 19. századi jogtudós jut eszébe, de ez is haladás egyébként. Legalább tudja kötni a két nevet. Csak jól lenne kötni a jogtörténeti vonatkozását is. Mondjuk, ha kimegy a meccsre, akkor lehet furcsa lesz. Na mindegy. Igen, gondolom nem azt fogja kiabálni, hogy Corpus Iuris, Corpus Iuris. Na nézzük, kötelmi joggal foglalkoznánk, és egy dologhoz viszont biztos nincs a tankönyvükben anyag, ez az adásvételi szerződés. Ugye emlékeznek rá, hogy kötelmi jognál beszéltük, hogy Mátyásnál már a dekrétum májusban kimondja, hogy a hiba nélküli szerződés azt teljesíteni kell. Na most alapvető kérdésként merül fel, hogy mikor kell teljesíteni akkor ezt a szerződést, és hol kell teljesíteni ezt a szerződést. Na most nyilván ezt a felek belefoglalják az adásvételi szerződésbe természetesen. Az, hogy mikor teljesítik a szerződést, arra konkrétan kiköthetnek egy fix határnapot. Tehát konkrétan rögzítik, hogy 2008. április 23-án kell teljesíteni. Természetesen az is megengedett, hogy a hitelező és az adós ettől eltérően állapodnak meg a teljesítés határidejében. Tehát, hogy nem fix határnapot jelölnek ki. Például hitelezői megintés után kell az adósnak teljesítenie. A teljesítés helyett az természetesen lehet a szerződésben megegyezett helyszín. Ha ez nincsen, akkor a szerződés tárgya határozza meg. Ha ez nem mérvadó, akkor pedig az adós lakhelye fogja meghatározni a teljesítés helyét. Tehát vagy amiben a szerződésben megállapodnak a felek, ha ez nincs, akkor a szerződés tárgya határozza meg, vagy pedig, ha ez nem mérvadó, tehát nem veszik figyelembe, akkor az adós lakhelye szerint történik meg a teljesítés. Ingó esetében az adós lakhelye szerint történik meg a teljesítés, ez az alapeset. De az is előfordulhat, hogy nem az adós lakhelye van meghatározva a teljesítés helyének, hanem az adós telephelye például. Például veszek egy lovat, akkor azt nyilván nem a második emeleti lakásán fogom átvenni. hanem gondolom majd ott, ahol az istálló van. Ugye? Ezzel összefüggésben természetesen azt is vizsgálni kell, mi történik akkor, hogyha a teljesítés elmarad. Hogyha a teljesítés idejében nem történik, a teljesítés az a meghatározott időben nem történik meg. Ennek több oka lehet, hogy miért maradhat el. Egyrészt az első oka az, hogyha valamelyik fél természetesen nem teljesít. Ez egy, gondolom mindenki érti. A másik pedig az, hogyha a szerződés tárgya ellehetetlenül. Harmadik pedig az, amikor hibás teljesítés következik be. Ez azt jelenti, hogy a szerződésben rögzített teljesítésbe következik, de nem a szerződésben meghatározott módon. Ezért mondjuk, hogy hibás a teljesítés. Tehát ha valamelyik fél nem teljesít, hogyha a szerződés tárgya ellehetetlenül, és hogyha hibás teljesítésről beszélünk, tehát nem a szerződésben foglaltak szerint történik a teljesítés. Nézzük akkor a szerződés nem teljesítését, méghozzá az adós részéről. Ugye ebben az esetben alapeset, hogy a szerződés érvényes, két fél közötti megállapodás, természetesen ismerjük a teljesítés helyét, idejét és tárgyát, nyilván ezt belefoglalják majd a szerződésben, de az adós nem fog teljesíteni. Ugye ebben az esetben a teljes vételár hiányáról beszélhetünk. Ilyenkor áll be az adós nem teljesítése. Ha a hitelező oldalát vizsgáljuk, ugye most az előbb az adóst vizsgáltuk, akkor az adós szeretné teljesíteni a meghatározott időben és a helyen, de a hitelező nem fogadja el valami oknál fogva a teljesítést. Mit lehetnek a lehetőségek? Ha nincs pénze a teljesítésre az adósnak, akkor beáll a felelősség. Ugye? Tehát akkor vizsgálni kell a felelősség kérdését. De élhetek úgynevezett beszámítási kifogással is természetesen a hitelezővel szemben. Ugye ez akkor van, hogyha a hitelezővel szemben korábbi jogviszonyból fennáll valami követelése, és akkor beszámítást kérek. És így a teljesítés összege nyilván ezáltal az összeg által csökkenni fog. Ha az adós nem fog teljesíteni, vagy nem akar teljesíteni, akkor az első lépés, hogy a hitelező erre felszólítja. Tehát fel fogja szólítani a hitelező az adóst a teljesítésre. Ennek keretében a hitelező követelni fogja a szerződés teljesítését. Nem csak a szerződés teljesítését fogja követelni egyébként a hitelező, hanem követelni fogja, ugye az adós nem fizette ki mondjuk tegyük fel a vételárat, akkor követelni fogja az ebből eredő károk megtérítését is. Ha már itt vagyunk, ugye akkor a kár fogalmát azt tisztázni kellene. Ugye a kár az nem más, mint a vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés. Ezt múltkor már egy pára nagyon szépen leírták. A fajtái, hogy milyen kár érheti az illetőt, az lehet a tényleges kár. Ez abszolút pontosan mérhető, a tényleges kár. Emellett ismerjük az úgynevezett elmaradt haszont. Ez is pontosan meghatározható. És nem vagyoni kárt is ismerjük, ugye eszmei kárt. Ez általában becsült értéket fog jelenteni. És természetesen nem csak a hitelező kérheti a kárának a megtérítését, hogyha a hitelező nem fogadja a teljesítés időpontjában az adós teljesítését, akkor ugye ő is kérheti az ebben eredő kárának a megtérítését. Tehát nem csak a hitelező kérheti a károk megtérítését, hanem az adós is kérheti a kárának megtérítését. Ugye említettem az előtt, hogy az is elképzelhető, hogyha a szerződés tárgya ellehetetlenülne, ez a következő dolog, amit meg kell vizsgálni. Ugye ez azt jelenti, hogy a szerződés tárgya megsemmisül. Ugye itt azt kell pontosan megvizsgálni, hogy mikor lehetetlenül el a szerződés tárgya. Teljesítés előtt, vagy teljesítés után. Tehát ugye a teljesítésként megszabott határidőt értem most ez alatt. Ha előtte semmisül meg, akkor természetesen a károkat ki fogja viselni. Na jó, de ki? Az adós, persze, így van, az eladó fogja viselni a károkat. Ha a teljesítés határnapja után, akkor pedig nyilvánvalóan ebből eredő károkat a hitelező fogja viselni. Akár egy nappal, tök mindegy, hogy mennyivel. Ebből egy következő nagyon fontos fogalom keletkezik, és ezt is nagyon szükséges, hogy megemlítsük, ez pedig a kárveszélyviselés. Kárveszélyviselés. Ugye itt alapvető kérdésként merült fel, hogy a vétlenül okozott kárt kinek kell viselni, és a Wismajorból eredő kárt szintén kinek kell viselni. Ugye ez az emberi erővel el nem hárítható károkat jelenti természetesen. A kárt attól függően kell kezelni, hogy megtörtént-e a teljesítés vagy sem. Ugye, hogyha megtörtént a teljesítés, akkor természetesen a vevő fogja viselni a kárt, mondjuk egy szél a teljesítés után ugye leviszi a ház tetejét, akkor nyilván ezért már az új tulajdonos, a vevő lesz felelős, míg ellenkező esetben természetesen az eladó fogja viselni az ebben eredő károkat. Ugye a probléma nem csak a szerződés lehetetlenülésével, tárgyának lehetetlenülésével, vagy a károk viselésével van, hanem ugye az úgymond hibás teljesítése is természetesen probléma lesz. Na most, a hibás teljesítésnél a szavatosság kérdését kell vizsgálni. Szavatosság. Ugye ebben az esetben valami oknál fogva nem szerződésszerű a teljesítés. Alapvető kikötés ugye a szerződésben, hogy a semmilyen, tehát akkor jön létre rendesen egy szerződés, mármint a teljesítés, hogyha az minden jogi és fizikai hiba nélkül történik a tárgy átadása. Tehát azt mondhatnánk, hogy sem jogi, sem rejtett fizikai hibában nem szenved. Ha mégis, akkor erre találták ki a következőket. Ugye van a jogszavatosság, és van a kellék szavatosság intézménye. Ugye a jogszavatosság a jogi hiba esetén, a kellék szavatosság pedig a rejtett fizikai hiba esetén. Jogszavatosság, hogy értsék, mondok egy példát, nem tulajdonostól vesz. Tulajdonostól lehet csak tulajdont jogot szerezni. Ugye, de ezt vettük egyébként a rendi időszakban is, ha emlékeznek rá. Kellékszavatosság, ez a rejtett fizikai hiba esetében. Ha megveszek egy ingatlant, az azt jelenti, hogy meg kell néznem, hogy rendelkezik-e mindazon dolgokkal, amiket kell, hogy rendelkezzen egy ingatlan. Ha látható hiba van, akkor ott kell szólnom. Mert egyébként, hogyha látható hibája van az adott szerződés tárgyának, és úgy veszem meg, akkor ez kizárja, hogy utána én az eladót valamilyen módon felelősségre vonjam. Ugye ezért mondom, hogy rejtett fizikai hiba, sötén merül fel. Ha ez utólag derül ki, ez a rejtett fizikai hiba, akkor a következőket teheti a vevő. Egyrészt értékcsökkentés. Ugye vételárcsökkentést jelent természetesen. És ezért kártérítést követelhet. De természetesen a kellékszabadosság az azért nem csak ingatlanra terjed ki, hanem ingóra is. Tehát mondjuk egy cipőt is úgy tudjam használni, ahogy azt rendeltetésszerűen kell. Ugye? Tehát egy adásvétel azért nem csak ingóra, vagy ingatlanra terjed ki, tehát nem csak mondjuk egy budai ingatlant veszek 2000 forintért a tulajdonostól, hanem ugye vehetek én a vásáron mondjuk 72 birkát. És az is adásvételnek minősül természetesen. A kellékszavatosság egy speciális fajtája az úgynevezett állatszavatosság. Itt is egyébként az állatszavatosság esetében is szintén a rejtett fizikai hibát nézzük természetesen. Ez miben fog jelentkezni? Betegség formájában. Azt kell vizsgálni az állatszavatosság esetén, hogy kinél lesz, vagy kinél volt beteg, vagy kinél lesz beteg az a szerencsétlen állat. És természetesen e tekintetben majd orvost kell hívni. Nyilván nem én fogom megállapítani, hogy mennyi a lappangási idő, hanem majd ezt a szaporvos fogja megállapítani. Ez azt jelenti, hogyha az állat az eladónál betegszik meg, akkor ezért az eladó felel, ha a vevőnél, akkor természetesen a vevő fog felelni érte. Na most gondoljanak bele, sokszor volt ilyen egyébként, vásáron, csak az előző példánál maradjunk, veszünk egy birkát, és közben utána pár nappal megdöglik a birka. Ebből simán látszik, hogy a birka beteg. Ugye? A legrendesebb tünete az, hogyha az állat meghal. Na most, ha az orvos megállapítja például, hogy májméhtej betegségben szenved, akkor meg fogja nézni annak a lappangási időtartamát, megnézi, hogy mikor az eladó mikor jelentette igényét, a bevő mikor jelentette ez iránti igényét az eladó felé, és hogyha ez a lappangási időn belül történik, akkor megállapítja majd, hogy ezért az eladó szavatossággal tartozik. Világos? Vagy például, ha lovat vesz, és mondjuk takonykorban szenved a szerencsétlen ló, amiért a dualizmusban agyon kellett ütni a lovat, a gyepmester ütötte agyon. Ott is megnézik, hogy mennyi a lappangási idő, állatorvost fognak kihívni, nyilván tanukat fognak hívni, ki mit tud állítani az adott ügyről, és akkor azért a vételár megtérítését minimum. Plusz még követelheti nyilván az esetleg ezzel felmerült költségeit is. Tehát a lótartás, egyéb gyógyszerészeti költségeket. Rendben? De szerintem ezt mindenki az élettapasztalat alapján, talán azért idősebbek ülnek, ezért könnyebb talán önökkel ezt. Könnyebb talán, de most úgy értve, hogy azért aki a gimnáziumból kikerült, talán még nem volt olyan helyzetben, hogy kellékszavatossági vagy jogszavatossági problémája legyen, de egyébként ugye ez nap mint nap az emberben vagy a boltba találkozhat ilyennel. Hát csak vesz egy cipőt, számtalan szó letörik a sarka, vagy szétszakad, vagy mit tudom én, micsoda történik. Ha rejtett fizikai hibával szenved az áru, akkor a következőket tehetem én ezután, ha megállapítjuk, hogy rejtett fizikai hiba van. Kérhetem a hiba kijavítását, ez az első. Második, kérhetek kártérítést. Kérhetek vételárcsökkentést. És természetesen elállhatok a szerződéstől. Nézzük, hogy a polgári korszakban milyen szerződési biztosítékok vannak. Jó? És akkor majd megnézzük az adásvételi szerződéshez, plusz még, amit a tankönyv tartalmaz. De ha már ennyit írnak egy ekkora helyre, hogy negyed oldal lesz kiadva egy eszének, akkor már tudja jó. Igen? Azt szeretnénk is, ha erre emlékeznének. Jó? Na, nézzük a szerződési biztosítékokat. Egyébként egy adásvételi szerződésben ugye ennek kellett szerepelnie még az, hogy az eladó hozzájárul a vevő javára, hogy tulajdonjogát a telekkönyvbe bejegyezzék. Ez ugyanúgy megmarad. Jó? Tehát, és természetesen kik a felek, stb. Stb. Oké, foglaló. Ugye ez a szerződés megkötésének a jele. Aki adja, és amiatt nem teljesül a szerződés, akkor az elveszíti. Aki kapja, és amiatt, ha nem teljesül a szerződés, kétszeresen fizeti vissza. Bánatpénz, ez az elállás jogának kikötése. Kötbér, ez egy büntetési általányt jelent a kötbér. A kötbér, ugye ez egy szerződésben rögzített, meghatározott összeg. Lásd, 4-es metró most például. Lesznek majd itár. Vagy egy nagyobb építkezésnél is biztos, hogy ki fogják kötni a szerződésben egyébként. És a kötbér esetében akkor kell fizetni ezt a meghatározott összeget, szerződésben rögzített összeget, ha hibás a teljesítés, vagy késedelmes teljesítésről beszélünk. Ha ezt kikötik a felek a szerződésben, hogy ekkora meg ekkora a kötbér, akkor ezen felül kártérítést már nem követelhetnek. Kezesség, ugye ez helytállási kötelezettségvállalást jelent. Ugye ez az illető, a kezes személy másik személyért vállal helytállási kötelezettséget. Ugye ennek van két típusa, az egyszerű és a készfizető kezesség egyébként. Jelzálog. Ugye 1855 után, ezt említettük már, nem birtokzálogról van szó, hanem jelzálogról, mert a telekkönyvbe bejegyzik, ugyebár. Na, ha a jelzálognál már itt megemlítettem a telekkönyvet, akkor beszéljünk már a telekkönyvi rendtartásról. Ugye ezt a telekkönyvet 1855-ben a telekkönyvi rendtartással fogják Magyarországon bevezetni. Mi is az a telekkönyv? A telekkönyv nem más, mint egy közhitelű nyilvántartás, amelynek adataiban bízva bárki tulajdon szerezhet. Pont. Ezt azért hangsúlyozom, mert ezt így kell átudniuk. És ez sem lesz benne a tankönyvben. Tehát a telekkönyv közhitelű nyilvántartás, amelynek adataiban bízva bárki tulajdon szerezhet. A telekkönyv milyen lapokból áll? Van egy ABC lap, az A lap a birtoklap, a B lap a tulajdoni lap, és a C lap a teherlap. Nem lesz rá időnk, hogy még egyszer ezzünk, mert a perjogra meg nem egyáltalán nem lesz idő. A lap, B lap, C lap. Birtoklap, tulajdoni lap, teherlap. A birtoklap tartalmazza az adott ingatlan adatait, helyrajzi számot, fekvését, a birtok minőségét, stb. Tessék? A telekkönyvben beszéltük? Ó, nagyszerű. Akkor mehetünk idegen dologbeli jogokat? Azt is beszéltük? A telekkönyvet biztos megbeszéltük akkor? Engem nem érdekel, hogyha nem beszéltük meg, de nincs benne a tankönyvben, és utána nem tudom, hogy honnan vesz. Itt azt mondják, nem beszéltük meg. Sortartás kifogás. Akkor beszéltük. Múlt óra. Akkor ezek szerint beszélt. Jó, akkor... Jó, akkor... Akkor kérje el tőlük. Nem tudom, hogy akkor nem volt itt valamelyik óra, mondjuk azt kétlem, de... Jó. Jó, én keresek mindjárt egy... Mindjárt idegen dologban jókra áttérünk. Én hoztam be önöknek igaz egy darabot, mert csak egyet találtam meg otthon, amit a napolosoknak is kiadtunk a telekönyvhöz. Egy A lap, B lap, C lap. Jó? még erről lehet ahhoz a tétel. Meg lehet nézni, ki lehet mazsolázni belőle egy-két dolgot, példát hozni, valaki a szuper ötösért indul. Jó? Ezt nincs hagyom az asztalon. Igaz, egy van belőle, de majd filmás vannak gyorsan, egy 100 példányt, hogy szétosztják önök között, jó? Maguk között. Oké? Okay? Jó. Na, az idegen dologbeli jogoknál vettünk valamit? Szolgálmat. Vettük a személyes szolgálmat?
Igen.
Telki szolgálmat?
Igen.
Azt vettünk. A, vettük. Telki teherjogot vettük. És akkor szerintem itt említettem az állagot, és itt értünk át a telekönyvre, ugye? Megint az állagból lyukadtunk a telek. És itt fejeztük be. Jó. Akkor öröklési jog, polgári korban vettük?
Igen.
Polgári kori öröklési jogot vettük? Ne mondják nekem, hogy ilyet, hogy köteles rész, ági vagyon, ilyeneket vettünk. Nem. Jó. Akkor mit itt már mondták, akkor tartsuk egy 10 perc szünetet, és akkor utána innen fogjuk folytatni, jó? Hát itt kérték. Szünet, elhangzott.